kicsit hosszabb volt, mint terveztem, most indult el új villanat egy pár perce. Jó, folytassuk. Majd az óra végén mutatok egy érdekes dolgot. Ezt ugye mutattam már? Háromdimenziós képek.
Ez csak
mutatom. Jó, majd megmutatom.
Gyerekkorunkban volt ilyen, és szemüveg volt hozzá.
De szemüveg nélkül, tehát hogy ez egy nagyon érdekes analógia, majd elmondom, hogy mire analógia. A egy szempontból igen, de egy másik szempontból csak magyarázza, hogy ez az anyagi világ is egy részét látjuk a szabad a jelenlegi látásunkkal, igazából jóval több van mögötte. És ez a kis könyvcsök ezt mutatja meg. Jó, de még mielőtt abba belemegyünk.
Én is próbálok ilyen kapcsolatot.
Lehet. 26. vers következik. A bölcs, hogy ne zavarja meg az előírt kötelességek gyümölcséhez ragaszkodó tudatlanok elmét, ne tételenségre buzdítsa őket, hanem az odadó szellemben, Krisna tudat fokozatos kifejlesztése érdekében végzett cselekvésre. Tehát itt az a fontos, ami igazából az előző versben is már megjelenik, hogy az emberek nem tudnak egyből lemondani a cselekvésről, mert ez a cselekvés, az anyagi cselekvésről való lemondás akkor válik lehetővé, hogyha valakinek tiszta a szíve. Amíg valakinek nem tiszta a szíve, akkor azt kell neki ajánlani, hogy mondjon el a tettének az eredményéről, vagy legalább először az egy részéről. Mert ez a tetté eredményéről való lemondás, ez fogja segíteni, hogy akkor fejlődjön. Olvassuk el a 27. verset, ez egy nagyon fontos vers, majd kérjük a misét, hogy olvassa el nekünk, magyarázattal együtt. Igen, 27.
Hamis ego által megtévesztett szellemi lélek önmagát hiszi a tettek végrehajtójává, pedig valójában az anyagi természet három kötőereje végzi azokat. Srila Prabhupada magyarázata. Ha egy Krisna tudatú és egy anyagi tudatú ember hasonló tetteket hajt végre, látszólag azonos szinten cselekszenek, ám kettőjük helyzete között mégis nagy különbség van. A materialista tudatú ember hamis egójának köszönhetően meg arról legyőződve, hogy ő a tettei végrehajtója. Nem tudja, hogy a test mechanizmusát a legfelsőbb úr ellenőrzése alatt álló anyagi természet hozza létre. Arról sincsen tudomása, hogy ő maga végső soron Krisna irányítása alatt áll. A hamis egó hatása alatt azt hiszi, hogy függetlenül cselekszik, s tetteiért magának tulajdonít minden érdemet. Ez az ismertetője a tudatlanságának. Nem érti, hogy ez a durva és finom fizikai test az Istenség legfelső személyiségének irányítása alatt álló anyagi természet terméke, és hogy ezért teste és elméje cselekedeteivel Krisnát kellene szolgálni a Krisna tudatban. A tudatlan elfelejti, hogy az Istenség legfelső személyiségét Hrisikésának az anyagi test érzékei urának hívják. Ez annak köszönhető, hogy érzékszerveit hosszú időn keresztül helytelenül az érzékelégítésben használva, a hamis egó teljesen megtévesztette, mire következtében megfeledkezett Krisnához fűződő örök kapcsolatáról.
Köszönöm szépen. Ez a vers azt mondja, hogy a hamis egó hatására mi azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a cselekvők. Itt azt mondja ez a vers, hogy igazából az anyagi természet három kötelező végzi ezt a cselekvést, de a kötőerők mögött pedig Krisna van. Tehát, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a cselekvők, valamit akarunk csinálni, és ezt mi csináljuk. Igazából nekünk van vágyunk, de magát a cselekedetet, azt az anyagi természet hajtja végre. Fel akarom emelni a kezemet. Nekem van a vágyam, és az anyagi természet végrehajtja. Azt hiszem, erről már beszéltem korábban, és amikor valami betegségem van, vagy fáj a kezem, akkor lehet, hogy ezt az egyszerű dolgot nem tudom csinálni, mert nincs rá engedélyem. De a hamis egó hatására teljesen azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a cselekvők, mi csináltunk valamit, vagy ellentétesen azt gondoljuk, hogy mi nem tudunk csinálni valamit. Tehát mind a kettő igazából helytelen, mert hogyha Krisna felhatalmaz bennünket, akkor csodálatos dolgokat is tudunk csinálni, hogyha viszont nem hatalmaz fel bennünket, akkor nem. De nem miénk a dicsőség, a tettek végrehajtásait, meg az ego Krisnája. Azt hiszem mondtam a szökőkútas példát, ugye ezt említettem, meg a, amikor a szadu felszálló van ott azt a történetet.
Aztán, szökőkútason nem emlékszem.
Azt meséltem ezt a történetet? Mert ez a hankár, mert amikor hamis ego hatása alatt cselekszünk, akkor nagyon sok stressz és feszültség van bennünk, mert azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a tetteink eredményének az oka, és minden rajtam függ. Nem? Hogy ezt tapasztaljuk időnként, minden rajtam függ. És erre volt egy példa, akkor nem meséltem azt, van az a kis történet, ez egy megtörtént eset, hogy egy szadu felszállt a vonatra, és a fején vitte a csomagját. Ezt nem meséltem?
Nem.
És felszállt a vonatra, vett jegyet magának persze, és akkor leült egy helyre, és a csomagot meg ott tartotta a fején. És a szomszédok már, a szomszédok mondták, hogy Swamiji, van csomagtartó itt az ülés felett, be lehet rakni a csomagot az ülés alá, nem kell, hogy a fejeden cipeljed. De mondta, hogy hát én magamnak vettem jegyet, de a csomagnak nem vettem, ezért a csomagnak a fejemen kell maradnia. És akkor a szomszédik gondolta, hát ez kicsit furcsa, de Swamiji kicsit furcsán gondolkodik. És akkor ment tovább a vonat. Meséltem?
Nem.
És akkor utána mondták, hogy de Swamiji, ragd le a csomagodat. Tehát, hogy nem kell, hogy a fejeden cipeld, van elég hely az ülés fölött. De Swamiji mondta, nem vettem jegyet a csomagnak, fejemen kell maradnia, és akkor ott fog maradni. És a utasok egy idő után már nem bírták, hogy Swamiji, bolond vagy, hát miért nem rakod le ezt a csomagot? És akkor mondta, hogy nem én vagyok bolond, hanem ti vagytok bolond. És akkor mondta, hogy hát ezt most meg kell magyarázni, hogy most mit jelent, mit értesz ez alatt. És mondta, hogy igazából az anyagi világon minden ember úgy cselekszik, hogy azt gondolja, hogy ő a tetteinek, az eredményének oka, és minden rajta függ. És az emberek azt gondolják, hogy csak egyedül ők az okai a tetteik eredményének. És ezért nagyon sok stresszbe és feszültségbe van részük, mert ugye a fejükön hordják a csomagot. De igazából, ha tudjuk, hogy Krisna cselekvő és rajta függ minden, akkor le tudjuk tenni a csomagot, mert a vonat így is úgy is elviszi a csomagot a célállomás. Ugye, hogyha innen Budapestre utazunk, mondjuk Debrecenbe, és azt akarjuk, hogy a csomagunk is eljusson oda, akkor nem kell a fejünkön cipelni a csomagot, mert hogyha lerakjuk a szék alá, ott is eljut, úgy is eljut a csomag Debrecenbe. És amikor mi azt gondoljuk, hogy én vagyok a cselekvő, és minden rajtam függ, akkor is megkapjuk a tetténk eredményét, de feszültséggel együtt. És hogyha mi tudunk Krisnán függeni, akkor a csomagunk eljut ugyanoda a helyre, feszültség nélkül, akkor is megkapjuk az eredményt. Tehát, hogy ez a példa azt szimbolizálja, hogy amikor mi azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a cselekvők, akkor sok feszültségnek tesszük ki magunkat. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell cselekedni. Ez azt jelenti, hogy megfelelő tudatba kell cselekedni, hogy mi megtesszük, ami szükséges, hogy elérjük az eredményt, de függünk közben Krisnán. Mert amikor valaki megteszi az erőfeszítést, és azt gondolja, hogy ez minden rajta múlik csak és kizárólag, akkor nagyon sok feszültséget fog tapasztalni. De hogyha mi úgy cselekszünk, hogy én megteszem, ami tőlem telik, és bízok Krisnában, mert Krisna az engedélyező, akkor megtörténik, és nagyon kényelmesen érezzük magunkat közben. Tehát, hogy ez a fő különbség. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy nem kell cselekedni, csak a megfelelő tudatba kell cselekedni. És amikor saját magunkat gondoljuk a cselekvőnek, az igazából büszkeség, hogy én csináltam ezt. Ez így érthető? És a szökőkútas példa az is igazából erről szól, hogy Bhakti Vigyan Maharástól hallgattam azt a történetet. Ő Szentpéterváron nevelkedett fel, és ott Péter cár építetett egy nagy parkot, ami tele volt szökőkúttal. És mondta, a szökőkútak között volt egy kedvence. Mi arról szólt, hogy hogy különböző kövekből állt a szögőkút, és a gyerekek nagyon szerették, mert hogy a bizonyos köveket megmozdítottak, akkor elkezdett jönni a víz valahonnan. És hogyha megmozdítottak másik köveket, akkor másképpen jött a víz. És ez nagyon vicces volt, és csuromvizesek lettek a végére, mert próbálták kitalálni, hogy melyik követ kell megmozdítani ahhoz, hogy másképp jöjjön a víz. És akkor nagyon szerették a gyereket, gyerekek mondta, hogy ő is fiatal korában nagyon szerette ezt a szökőkutat. És most már felnőttként elment ugyanarra a helyre, ugyanahoz a szökőkuthoz, és látta, hogy a gyerekeknek most is az a kedvenc szökőkutjuk, és most is játszanak, nevetgélnek, kiabálnak, csuromvizesek lesznek a végére, hogy kitalálják, melyik könyvet, követ kell mozdítani, hogy másképp jöjjön a víz. Akkor látta, hogy a közel a szökőkuthoz van egy ilyen nagy bokorcsoport. És akkor elsétált oda a bokorcsoporthoz, és látta, hogy egy öreg bácsi ott ül a bokrok mögött, és ilyen karokat húzgál. És a gyerekek el vannak merülve abban, hogy igazából ők irányítják a szökőkutat, hogy tologálják a köveket, a kisebb-nagyobb köveket. De igazából ott ül egy öreg bácsi, és amikor nézi a gyerekeket, a gyerekek tologálják a köveket, akkor elfordít egy kart. És akkor tologálják, megint elfordít egy kart. És igazából ő irányítja a szökőkutat, de a gyerekek teljesen el vannak merülve abban, hogy azt gondolják, hogy az ő tevékenységük múlik, hogy működik a szökőkút. És mondta, hogy az anyagi világ ez pont ugyanilyen, hogy itt az emberek el vannak merülve abban, hogy bizonyos cselekvésnek bizonyos eredménye kell, hogy legyen. És azt gondolják, hogy ő rajtuk múlik. De igazából van valaki a tettek mögött, az anyagi világ mögött, egy öreg bácsi, aki nagyon fiatalnak néz ki, és ő irányítja az anyagi világnak a működését. Mert vannak bizonyos körülmények, amikor úgy történnek a dolgok, ahogy mi akarjuk. De valamikor nem. Valamikor úgy történnek a dolgok, ahogy mi akarjuk, és valamikor meg nem úgy történnek, ahogy mi akarjuk. Ez azt jelenti, hogy nem mi irányítjuk, valaki más irányít, mert hogyha én irányítanám, akkor mindig úgy történne, hogy én akarom. Hogyha nem mindig úgy történik, ahogy én akarom, az azt jelenti, hogy nem én irányítom. Csak ezt nem olyan könnyű be. Ezt jelenti, hogy hamis ego. Hogy a hamis ego által megtévesztett szellemi lélek önmagát hiszi a tettek végrehajtójának, de valójában az anyagi természet három kötereje végzi azokat. Tehát, hogy ebben az illúzióban vagyunk, hogy mi vagyunk az irányítók. De igazából nem mi vagyunk az irányítók. A anyagi világ mögött ott van Krisna. És lehet, hogy ez egy pont, egy megfelelő alkalom, hogy megmutassam ezeket a kis varázslatos képeket, háromdimenziós képeket. Senki nem ismeri, hogy...
Én ismerem.
Gyerekkorom. Én már láttam. Te már láttél. Tehát, hogy ezek a képek, ezek úgy működnek, hogy másképp kell nézni őket. Hogyha felszüntesen nézzük őket, akkor látunk valamit a képen. De hogyha a fókuszt a kép mögé tesszük, tehát hogy a kép mögé próbálunk fókuszálni, akkor a kép kinyílik, és elkezd lenni egy mélység ennek a képnek. És úgy kell, hogy először így oda kell érinteni, közelről nézni, és át kell nézni a képen, utána eltávolítjuk, és akkor így mögé fókuszálunk, és akkor elkezd kinyílni a kép, és van a kép mögött egy másik kép. Hogyha valaki akarja, akkor meg tudja nézni, nagyon, nagyon érdekes kép, de igazából ilyen az anyagi világ is. Mi látunk valamit a felszínen, látjuk a körülöttünk lévő világot, hogyha úgy látjuk, ahogy általában szoktuk. De a Bhagavad Gita tanítja, hogyha mi Krisnára figyelünk, Krisnára fókuszálunk, Krisna mondja, hogy én vagyok a víz íze, nap és a hold fénye, és igazából, hogyha Krisnával kapcsolatba hozunk mindent, akkor kitárunk előttünk egy másik világ, lépésről lépésre, nem egyik napról a másikra, kell hozzá egy kis idő. Ehhez van valakinek kérdése? Vagy majd az óra végén nézzük meg? Elveszi a figyelmet mindenki, akkor a képet fogja rámolni.
Yeah. Álljon
délbe. Azok nincs.
Bocsánat.
Jó, valakinek kérdése? Jó, 28. vers következik. Ha erős karú az abszolút igazság ismerője, nem merül az érzékek és azok kielégítése tettében. Jól látja az odadással és a gyümölcséjét végzett munka közötti különbséget. Ugye ez is hasonló ehhez, hogy amikor valaki elmerül a felszínes dolgokban, akkor csak azt tudja látni. Ha valaki az anyagi dolgokból akar örömet meríteni, akkor csak azt tudja látni, mert ahhoz van odakötve a figyelme. De hogyha mi Krisnára figyelünk, akkor Krisna megnyilvánítja magát, mert ő ott van, igazából ott van minden egyes atomban, minden egyes élénynek a szívében. Az ostobák az anyagi természet kötelétől megtévesztve anyagi tettekbe merülnek, s azok rabjaivá válnak. Tudatlanságok következtében tették alsóbbrendűek, ami bölcsnek mégsem szabad megzavarnia őket. Tehát, hogyha valaki ragaszkodik a tetté eredményéhez, akkor ezek az a visszahatások leketükért. Úgy tudunk megszabadulni tőlük, hogyha nem ragaszkodunk. Nem ragaszkodunk a tetténk eredményéhez, hanem felajánljuk őket a legfelsőbb személynek, és ezek a bilincsek kioldódnak. Az nem azt jelenti, hogy nem kell megélnünk az anyagi világba, de mindenkinek kell lennie, kell laknia, stb. Stb. De nem az a célja a munkájának, hogy a munkája eredményét élvezve lesz boldog. Mert amikor valaki ebbe a tudatba cselekszik, akkor a tettei eredményei le fogják kötni. Ez úgy, hogy erről beszéltünk már korábban is. Ó, Arjuna, 30. vers. Harcolj hát minden tettedet nekem áldozva, a rólam szóló teljes tudás birtokában. Haszonra nem vágyva, semmit nem sem tekintve a tulajdonodnak, csüggedés nélkül. Tehát itt Arjuna magyaráz, vagy Arjuna Krishna magyarázza, hogy, milyen tudatba kell cselekedni. Tehát harcolni kell, tehát hogy végezni kell a kötelességünket, a tetteket Krishnának áldozva, a róla szóló tudás birtokában, haszonra nem vágyva, nem tekintve semmit a tulajdonunknak, csüggedés nélkül. Ezek nagyon fontos alapelvek, hogyha valaki ezt meg akarja tanulni, hogy, végezzünk el a kötelességünket Krisnáért, meg kell szerezni a róla szóló tudást, a szentírásokat tanulmányozva, nem vágyva a haszonra, semmi se a miénk itt az anyagi világban, ugye, mert hogyha valami a miénk, akkor azt meg tudjuk tartani. Amit nem tudunk megtartani, az igazából nem a miénk. Elég sok mindent el tudunk veszíteni, nem? El tudjuk veszíteni a tulajdonunkat, a családtagjainkat, még ezt a testet is el tudjuk veszíteni. Ez azt jelenti, hogy ez nem a miénk, azt ideiglenesen kaptuk, hogy használjuk. De hogyha nem ragaszkodunk hozzá, és elégedettek vagyunk azzal, amink van, akkor az megfelelő. Szokratésznak a példáját ugye említettem. Meséltem? Szokratész? Szokratészről mindannyian hallottunk, ha iskolában is tanítottak róla, híres görög filozófus. És ő igazából nagyon szegény volt. Egy ruhája volt, amit éppen viselt, és ezt mindig kimosta. Egy nagyon egyszerű kis házban lakott a feleségével, és a barátai mindig mondták neki, hogy hát miért nem gyűjtesz valamit, miért nem kész a tanítványítól, hogy kicsit szebb házad legyen, több ruhád legyen, több mindened legyen. Aztán Szokratész mondta, hogy igazából nekem ez elég, nem kell több. És mondott egy nagyon érdekes kijelentést, hogy a lehetőségeim már most is túlszárnyalják a vágyaimat. Tehát, hogy már a lehetőségei, ami gyakorlatilag semmi, ugye, már most is túlszárnyalják, már most is több, mint amire szüksége van. A lehetőségeim, igen, lehetőségeim felülmúlják a szükségleteimet. És akkor az ember mindig pluszban van. De amikor valaki mohó, az azt jelenti, hogy bármennyire van, az kevés. Lehet, hogy valakinek van 100 milliója, 1 milliárdja, De hogyha neki kell több és több, az azt jelenti, hogy ő szegény ember, mert hiány mínuszban van. Hogyha valakinek van 1 milliárd, de 2 milliárdra vágyik, akkor mínusz 1 milliárdban van. Ugye Szokratész azt mondta, hogy semmilyen nem volt, de már az már több volt, mint amennyire szüksége van. Lehetőségeim túlszárnyalják a szükségleteimet. És mondta Szokratész, hogy abban az időben Athénben a sókereskedő volt a leggazdagabb. És mondta, hogy sókereskedő igazából nagyon szegény ember. És azért szegény, mert abban nagyon sok mindene van, neki van a legtöbb pénze, de mivel nagyon mohó, mindig egyre többre és többre vágyakozik, és sose elég neki. Mert a mohósággal az van, hogy sose elég. Bármennyie van valakinek, akkor több kell, és több kell, és több kell. És sose lesz elégedett. Mindig zaklatni fogja ez a mohóság, hogy még többet, még többet, még többet. Ezért, hogyha valaki nem tekinti magát tulajdonosnak, hanem tudja, hogy minden Krisnáé, és én megkaptam ezeket a dolgokat, hogy használjam ideiglenesen, akkor használom Krisna szolgáltában, de nem akarok túlzottan belebonyolódni ebbe az anyagi világba, mert ezek lekötnek ide bennünket. Jó, ehhez kérdés. Jó, menjünk tovább. 31. vers. Aki kötelességeiket az én utasításaim szerint teljesítik, és hűségesen, irítség nélkül követik ezt a tanítást, felszabadulnak a gyümölcsöző tettek rakságából. Krisna megmondja, hogy mi lesz az eredménye annak, hogyha valaki követi. Hogyha valaki úgy végzi a kötelességét, ahogy előbb elmondta Krisna, irítség nélkül, hűségesen, akkor felszabadulnak a anyagi tettek rakságából, ez lesz az eredménye. De akik, 32. De akik irigységből nem törődnek a tanítással, s nem követik az álhatatosan, azokról tudni kell, hogy elvesztették minden tudásukat, tévúton járnak, és hiába törekszenek a tökéletesség elérésére. Tehát, hogyha valaki nem törődik ezzel a tanítással, akkor ő tévúton jár. 33. Míg a bölcs is saját hajlamának megfelelően cselekszik, hiszen mindenki azt a természetet követi, amelyel a három kötörő megáldja. Mit érünk hát vele, ha elfolytjuk? Itt felmerülhet a kérdés, mondhatja valaki, hogy hát mindannyiunknak van hát, hogy Ricsi, felolvasnád ennek a versnek a magyarázatát? 33. vers magyarázata.
Amúgy az Úr a 7. fejezetben megerősíti, mindaddig nem szabadulhatunk már az anyagi természet kötő ereinek befolyásától, míg el nem érjük a Krisna tudat transzcendentális szintjét. Ezért még a legbőveltebb világi ember sem képes kikerülni maja útvesztőjéből, csupán elméleti tudással, vagyis a lélek és a test külön választásával. Sok olyan magát transzcendentálisnak nevező ember van, aki úgy viselkedik, mint aki rendkívül jártas a tudományban, belül azonban teljesen rabja az anyagi természet bizonyos kötőrőinek, melyeket képtelen legyőzni. Lehet valaki az akadémikus tudás szempontjából nagyon művelt, ám amiatt, hogy oly hosszú ideje kapcsolatban áll az anyagi természettel, bilincsekben él. Krisna tudat még akkor is segít kiszabadulni az anyagi kötelékekből, ha közben az ember az anyagi létezés megkívánta kötelességeit végzi. Senkinek sem szabad tehát feladni a hivatásával járó kötelességeit addig, amíg nem teljesen Krisna tudatú. Senki se hagyjon fel egyik napról a másikra előírt feladata végzésével, hogy a jogikat vagy a transzcendentalistákat utánozza. Ennél sokkal jobb, ha az ember adott helyzetében marad, és a felette állók irányításával megpróbál Krisna tudatúvá válni. Így lehet megszabadulni Krisna májának. Krisna májának békjóitól.
Köszönöm szépen. Tehát, hogy a kötörök szerint vannak bizonyos hajlamaink. És ezeket nem olyan könnyű kitisztítani. A legkönnyebb módszer az az, hogyha lefoglaljuk Krisna szolgálatában. Vannak brámanák, satriák, vaisják, sudrák, és mindenki a természetét le tudja foglalni Krisna szolgálatában. Tehát, hogy nem tudjuk elfolytani ezt a természetet. De amikor bakták társaságában végezzük ezt a szolgálatot, akkor lassan-lassan megtisztul a természetünk. Anyagi természetünket nem tudjuk elfolytani, de meg tudjuk tisztítani. És ez azáltal van, hogyha tanulmányozzuk a szentírásokat, tisztul a tudatunk, mind az a mantrázás, az odaadó szolgálat, a szentírások tanulmányozása alapján, és akkor kezd megváltozni az elménk. És amikor megváltozik az elménk, akkor megváltozik a karmánk, és amikor megváltozik a karmánk, akkor ki tudunk lépni az anyagi világnak a fogságából. Kitisztulnak ezek a súlyok, amit ide kötnek bennünk. Ennek van sok részlete. Azt hiszem, hogy mindenki elég fáradt, nem akarok egy nagyon mély filozófia dolgokba úgy belemenni. Hogyha valaki a következő órán emlékeztet, akkor tudunk beszélni még hogy arról, hogy hogyan történik ez a karmától való megtisztulás, a karmának a karmától való megtisztulás folyamata. Úgyhogy ez most azt hiszem így fél öt felé járva, itt ez túl sok lesz, de hogyha következő órán valaki emlékeztet rá, akkor elmondom, meddig menjünk? Tehát, hogy ez a kérdés, hogy bírjuk, mennyi a kapacitás.
Már nem sokan vissza, nem?
Átmenjünk ezen a pár versen? Igen?
9 vers van vissza.
Utána szabaduljunk meg a
karmától. Igen. Most ennyi.
Igen.
Tessék?
Lefog után 10 perc, és aztán mondom, hogy 5 percet alszok, az biztos nem válaszik, hogy gyilosok a Prabhu. És akkor szerencsére így még van, hogy itt úgy csúsztattad. Na jót tett az a negyed óra.
Jó, akkor olvassuk tovább. 34. vers. Az érzékek ragaszkodását és ellenszemét az érzéktárgyak iránt bizonyos elvekkel kell szabályozni. Az embernek nem szabad a vonzódás és taszítás irányítás alá kerülnie, mert ezek csak akadályt jelentenek az önmegvalósítás útján. Tehát, hogy az anyagi világban vannak vonzódások, taszítások, amelyek ezt mindannyian tapasztaljuk. Nem szabad ezekbe nagyon belebonyolódni, mert akkor nem fogjuk látni a valóságot. Ugyanúgy, hogyha valaki, ugye vannak ezek a képek, hogyha valaki a felszínre koncentrál, akkor csak a felszín tudja látni. Hogyha a felszín mögé koncentrál, akkor tudja látni a mögötte lévő valóságot. 35. vers. Jobb saját erőit kötelességünket hibásan, mint másokét tökéletesen végrehajtani. Jobb, ha az ember saját kötelességét végzése közben éli a halál, mintha más feladatát végzi, mert más útját követni veszélyes. Ugye sokszor hajlunk arra, hogy másoknak megmondjuk, hogy másoknak a dolgát hogy kéne csinálni. Azért benne van természetünkben, hogy mindig tudjuk, hogy másoknak mit kéne csinálni. De az a lényeg, hogy nekünk a saját dolgunkra kell koncentrálni, hogy mi mit csinálunk. Természetesen, hogyha valakire rá vannak bízva mások, vannak gyerekei, vannak beosztottai, vannak tanítványi, stb. Akkor kell azzal foglalkoznia, de hogyha ez nincs, akkor jobb, hogyha mindenki a saját kötelességét végzi. Azt írja ez a vers, hogy jobb a saját kötelességünket hibásan, mint mások tökéletesen végrehajtani. Ugye, mert mások dolgát lehet, hogy tudjuk tökéletesen, vagy legalább gondoljuk, hogy tudjuk tökéletesen, de jobb a sajátunkkal foglalkozni, mert az van a számukra félretéve. És itt a 36. versben Arjuna kérdez egy nagyon érdekes dolgot. Arjuna így szólt, Ó Vrisni leszármazottja, mi az, ami az embert akarata ellenére szinte erőszakkal bűnös tettekre kényszeríti? Itt Arjuna megkérdezi, hogy mi kényszeríti az embereket a bűnre? Ez nagyon... Mert azt jelenti, hogy valaki nem akar valamit csinálni, de van valami erő, ami arra kényszerít. És mi ez az erő? Igen. A 37. versben mondja Krisna, hogy az Istenség legfelsőbb személyiség így szól. Csupán a kéj vágy az ó Arjuna. A szenvedély kötő anyagit kötörével való kapcsolatból születik, és később haraggá alakul át. Ez a világ mindent felemésztő bűnös ellensége. Tehát, hogy itt ez a kévágy bűnös ellenségként van feltüntetve. De az emberek sokszor azt gondolják, hogy ez a kévágy, ez nem ellenség, ez a barátom. Tehát, hogy ez a legfontosabb dolog, ezáltal leszek én boldog, hogyha a kévágyat beteljesítem. De igazából ez csak egy illúzió. Mert a kéj az nagyon sok szenvedést okoz, mert minden anyag érzékelgítés szenvedésbe kerül. Az egyik purána leírja, hogy Kámadévnak a szerelem istenének van 5 nyila. Meséltem már? Hogy melyik ez az 5 nyil? Nem meséltem még. És ezt a Shiva purána írja le, azt hiszem. És lehet, hogy le is írom, hogy mi ez a 10, hogy akkor meg tudjuk figyelni magunkba. Igen, a Shiva Purana Rudra Samhita része írja le. Az első nyila Kámadévnak, úgy nevezik, hogy Harsana. Harsana az izgatottság. Tehát ez felébreszti a vágyat. Ugye ez Kámadévnak az első nyila, amit belelő az élőlénynek a szívébe. A második nyila, úgy hívják, hogy Rócsana, az érzéki gyönyör. Ez még csak a második. A harmadik az Mohana, zavarodottság, illúzióba tesz.
Madan
Mohan az Kupidót, a szerelem istenét jelenti, és Madan Mohan az, aki még elbűvöli Kupidót is, megzavarja Kupidót, elbűvöli. Tehát a Mohannak is van több jelentése. Itt ebben a jelentésben azt jelenti, hogy valaki zavarodott lesz. Más, a negyedik nyíl, azt úgy hívják, hogy Sósana. Sósana, ez azt mondja, hogy szégyen. És az ötödik pedig Marana. Halál. Tehát, hogy a születés és halálnak folyamatos körforgásának az a kévágy, a szexuális vágy az oka, amiatt ragaszkodunk ehhez a testhez, amiatt akarunk elfogadni a névi testet, és utána ennek a testnek megint meg kell halnia, utána megint el kell fogadnunk egy másik testet, próbáljuk élvezni az érzékeinket, és akkor utána megint meg kell halni, és ez az ismétlődő születés és halál körforgását táplálja. Tehát, hogy Kupidónak ez az 5 nyila van, és ugye izgatottá tesz, érzi ki boldogságokat, illúzióba ejt, szégyenbe hoz és elpusztít. Jó, ehhez valakinek kérdés? És akkor itt még Krisna magyarázott további versekben, hogy mint tüzet a füst, mint tükröt a por, mint magzatot az anyja méhe, így burkolják be az élőlényt a kével különböző fokon. Tehát, hogy ennek is vannak mélységei, hogy valaki milyen módon merül bele. És igazából a kévágynak a gyökere az jó. Kévágynak a gyökere az azt jelenti, hogy mi boldogok akarunk lenni. De maga ez az eszköz, hogy akarjuk élvezni az érzékeinket, az, ez egy rossz eszköz. Az, hogy boldogok akarunk lenni, az megfelelő, mert ez a léleknek a helyzet, hogy örök tudással és boldogsággal teli. De ez az eszköz, ami által boldogok akarunk lenni, az nem megfelelő. És itt ez a vers ezt leírja, hogy amikor tüzet befedi a füst, akkor lehet érezni a tűznek a melegét, de lehet, hogy nem látjuk annyira a tüzet. Tehát, hogy a hatása érezhető, de a formáját nem lehet látni. Ez az emberi létformára utal. Tehát, hogy emberi létformába akkor lehet gyakorolni a vallásos elveket, ha bár le kell győzni a kének a nehézséget. Mint tükröt a por, az már egy kicsit komolyabb befedés. Ugye, mert a tükörnek az a lényege, hogy meg tudjuk látni benne önmagunkat. De hogyha a tükröt befedi a por, akkor nem tudjuk látni, nem működik a funkciója a tükörnek. És mint magzatot az anyja méhe, akkor teljesen be van fedve az élén, és nem is látszik egyáltalán. Tehát, hogy így egyre jobban és jobban belemerül az élőlény, ez a különböző fokozatait mutatja. 39. vers, így fedi be a bölcs élőlény tiszta tudatát, örök jelensége a kévágy, amely sohasem elégedett, és lángol, mint a tűz. Ez egy nagyon érdekes kijelentés, hogy nem elégedett. Bármennyire foglalja le magát benne az ember, akkor nem azt jelenti, hogy jó, akkor most csináltam, akkor most elégedett leszek, és akkor nem kell többet csinálni, hanem újra, és újra, és újra ezt fogja előidézni. Sohasem elégedett és lángol, mint a tűz. Ugyanúgy, mint amikor a tűzre rakjuk a fát, akkor a tűz az nem kisebb lesz, hanem egyre nagyobb és nagyobb lesz. Tehát, hogy sohasem elégedett. 40. vers. A kévágy székhelye az érzékek, az elme és az értelem. Rajtuk keresztül fedi be az élény igaz tudását, és vezeti tévútra őt. Itt a Krisna mondja, hogy a kévágy ott van az érzékekben, az elmében és az értelemben. Tehát, hogy valaki harcolni akar az ellenséggel, akkor tudnia kell, hogy hol van az ellenség az érzékekben, elmében és az értelemben. 41. vers. Ezért Arjuna a legjobb a baráták között, még az elején zabolázd meg az érzékeit szabályozásával, a bűne nagy jelképét, a kévágyat, semmi sincs meg a tudás és önmegvalósítás elpusztítóját. És akkor itt mondja, hogy kontrollálni kell az érzékeinket. Amikor olvassuk az Upadesámritát, az előszavában Prabhupád mondja, hogy minden lelki gyakorlónak első kötelessége, hogy kontrollálja az elmét és az érzékeit. Tehát, hogy ezt nem lehet kihagyni, kontrollálnunk kell az érzékeinket. Mert azt írja, hogy Gyána Vigyána Násanam. Hol is írja? 41. Aha, igen, akkor a következő versbe. Ezért Arjuna, legjobb a baráták között, még az elején zabolázd meg érzékeit szabályozásával a bűne nagy jelképét, kévágyat, semmisítsd meg a tudás és önmegvalósítás elpusztítóját. Mikor valaki belemerül ezekbe, akkor elpusztítja az önmegvalósításra való vágyat. Tehát, hogy minden élőnyben ott lehet ez a vágy az önmegvalósításra, de amikor valaki belemerül ebbe, akkor elbeszíti ezt a vágyat a kének a hatására, aki ezt elpusztítja. 42. vers. A cselekvő érzékek magasabb rendűek a tompa anyagnál, az elme az érzékeknél, és az értelem az elménél, de ő a lélek még az értelemnél is magasabb rendű. Tehát, hogy itt van egy folyamat, hogy melyik van alárendelve melyiknek. És itt a 43. vers megmondja a megoldást. Ezért ő Arjuna, ha megértette, hogy transzcendentális az anyagi érzékekhez, az elméhez és az értelmhez képest, az ember megfontolt lelki értelmével, Krisna tudatával szilárdítsa meg elméjét, és így lelki erejével győzze le a kévágyként ismertelhetetlen ellenséget. Tehát ezek a versek elmondják, hogy aki ott van az érzékekben, az elmében és az értelemben. De akkor ki kell tisztítani a két? Hogy lehet az érzékekből kitisztítani a két? Van valakinek ötlete?
Másra kell fókuszálni.
Egy szempontból, igen.
Tudás.
Az egy másik szinten jelentkezik. Tehát az érzékeinket, hogyha lefoglaljuk Krisna szolgálatába, akkor a odaadó szolgálat folyamata ki fogja tisztítani a két az érzékekből. Amit mond, az helyes, mert ott van a ké az intelligenciába is. És az intelligenciát úgy lehet megtisztítani a kétől, hogyha tanulmányozzuk a szentírásokat. Most pont ezt csináljuk, hogy tanulmányozzuk a Bhagavad Gita-t, vagy tanulmányozzuk a Srimad Bhagavatamot. És amikor tanulmányozzuk a szentírásokat megfelelően, akkor lassan-lassan ez a ké kitisztul az intelligenciából. De a legnehezebb kitisztítani az a két az elméből. De mondja ez a vers, hogy az érzékeknél magasabb rendű az elme, az elménél magasabb rendű az intelligencia. És hogyha az érzékeinket lefoglaljuk odaadó szolgálattal, az intelligenciánkat elmerítjük a transzcendentális tudásban, akkor az elme két oldalról le van kötve, mint amikor egy vad lovat valaki meg akar szelídíteni, akkor először kipányvázza két oldalról, ugye, hogy akkor nem tud elmozdulni, nem tud se egyik irányba, se másik irányba elmozdulni. És mondjuk valaki, hogy lovakat hogy szelídítenek?
Meséltem.
Meséltem, nem? Lehet, hogy nem mindenki hallotta. Volt az egyik Bhakta programon egy fiú István, aki lovász volt. És akkor mesélte, hogy a lovakat hogy törik be. És mondta, hogy úgy törik be a lovakat, hogy először csak ráadnak egy zablát, és nem nyergelik föl, hogy a ló szokja a zablát. Aztán ráraknak csak egy szíjat a hasára, hogy akkor szokja, hogy ott van valami. Aztán ráraknak egy ilyen könnyített nyerget, és utána egy nagy nyerget, de még senki nem ül rá, csak akkor szokja, hogy rajta van az a nyereg. És akkor utána, amikor valaki először ráül, akkor nagyon fontos, hogy a lónak nem lehet túl elengedni, de nem lehet túl lekorlátozni se. Mert hogyha túl elengedi, és arra megy, amerre akar, akkor elmegy egy másik irányba. Hogyha túl lekontrollálja, akkor meg felrobban az elméje a lónak. És akkor azt kell csinálni, hogy kell engedni, és akkor kell visszahúzni. És akkor megint kell engedni, és megint kell visszahúzni. És akkor megint kell engedni, és megint kell visszahúzni. És amikor valaki megfelelően tudja ezt a folyamatot, a ló lassan-lassan megszokja, hogy neki kell egy irányítást követnie. Ugyanígy az elménk, ami nagyon zabolátlan, szeret össze-vissza menni, ahova csak ő akar. Ezért, de nekünk szabályoznia kell az elmét. De nem szabad túlságosan leszabályozni, de nem szabad túlságosan elengedni se. És ezért, amikor lefoglaljuk az érzékeinket odaadó szolgálattal, az intelligenciánkat pedig transzcendentális tudással, akkor az elme két oldalról le van kötve, és amikor énekeljük ekkora Hare Krishna mantrát figyelmesen, akkor lassan-lassan az elme megtisztul. Nem egyik pillanatról a másikra, lassan-lassan lefoglaljuk az elmét a lelki életben, akkor lassan-lassan megtisztul. De ehhez kell az is, hogy az érzékeink legyenek foglalva, a odaadó szolgálattal is le legyen foglalva az intelligenciánkat transzcendentális tudással, és akkor lassan-lassan az elme meg fog tisztulni a kéváltón, mert a ké az nagyon sok problémát okoz nekünk. És hogy azt szemléltessen, van egy nagyon jó története a Mahabharatból, és lehet, hogy be is fejezem ezzel. Ez Dhritarashtrának meséli Vidura. Azt hiszem, talán még ezt a történetet nem meséltem, hogy egy vadász elment az erdőbe, hogy elejtsen egy tigrist. És akkor találkozott a tigrissel, harcolt a tigrissel, de valahogy a tigris az erősebbnek bizonyult, és ez a tigris ebben a történetben a két képviseli. És üldözte a vadászt a tigris végül, a vadásznak futnia kellett, és ahogy futott a vadász, nem vett észre egy kutat, ami be volt nőve fűvel, és beleesett a kútba. És amikor esett le a kútba, akkor egy fának a gyökere kilógotta a kútnak az oldalából, és megfogta azt a gyökeret. És akkor azon lógott. És nézett fölfelé, és látta, hogy a tigris meg ott van a kútnak a szájánál. És akkor mondta, hát most nehéz helyzetben vagyok. Nem elég, hogy beestem ebbe a kútba, és lógok ezen a gyökér darabon, hanem a tigris az ott ül a kútnak a szájánál. És hogyha még valahogy kimásznák, az nem oldaná meg a problémámat, mert akkor a tigris meg megenne. Uh-huh. És akkor így csapdába kerül. Amikor nézett fölfelé, ott van a tigris, akkor lefelé nézett, és látta, hogy a kútnak az alján meg ott van egy krokodil. És a krokodil az így kitátott szájjal várta. És ez a krokodil, az a halálnak a krokodilja. Ugye a krokodilok, amikor kitátják, az nagyon nagy szájuk van, akkor mutatják az embereknek, hogy nagyon nagy szám van, és le akarok téged nyelni. És akkor nézed fölfelé, ott a tigris, nézed lefelé, ott a krokodil, és amikor nézed a krokodilra, akkor lát, hogy kúszik felfelé a kút aljából egy kígyó, és rátekeredik a lábára, és húzza őt lefelé.
Jaj.
És ez a kígyó, ez az időnek a kígyója. És hát a helyzet nem lett jobb. Nézed fölfelé, ott van a tigris, néz lefelé, ott van a krokodil, a kígyó húzza lefelé a lábánál fogva, és amikor ebben a helyzetben van, látja, hogy két kisegér oda megy a gyökérhez, amibe kapaszkodik, és elkezdik elrágni a kötelet, vagy a gyökeret. És ez a két kisegér a nappalok és az éjszakák. Őt rágják a gyökeret, amiben kapaszkodik. Nagyon. Néz fölfelé, ott a tigris, néz lefelé, ott a krokodil, a kígyó húzza a lábánál fogva, az egerek rágják a gyökeret, amiben kapaszkodik, és amikor ebben a helyzetben van, látja, hogy annak a fának a koronáján, aminek a gyökerébe kapaszkodik, van egy mékas. És ebből a mékasból csöpög méz be a kútba, pont oda, ahol ő van. És akkor csöpög, és a nyelvével próbálja elkapni ezt a pár csepp mézet, ami becsöpög a kútba. Gondolja, hát milyen csodálatos, milyen jó íze van ennek a méznek, milyen szép az élet. Ott van a tigris, lent várja a krokodil, a kígyó húzza a lábánál fogva, az egerek rágják a gyökeret, amiben kapaszkodik, és gondolja, milyen szép az élet. Tehát, hogy igazából a Mahabharata magyarázza, hogy ilyen helyzetben van az az ember, aki ragaszkodik a kéjvágyhoz, és nem látja, hogy milyen szenvedés vár rá emiatt. Tehát, hogy ezért nagyon fontos, hogy meg szabaduljunk, vagy legalább először akarjunk megszabadulni tőle, és utána a szentírások, az odaadó szolgált, a szentnév segítségével lassan-lassan, lépésről lépésre meg tudunk szabadulni ettől a befolyástól, ami nem könnyű, az tény, de az odaadó szolgálatban benne van a potenciál, hogy meg tudjunk ettől szabadulni, mert a kévágynak a gyökere, hogy boldogok akarunk lenni, az megfelelő, de maga a módszer az igazából nem tesz boldoggá bennünket. Mert minden ember erejét megfeszítve küzd azért, hogy boldog legyen a kévágy alapján, de valahogy a boldogság várat magára, ha bár mindenki próbál erre törekedni. Mert nincs benne az a potencia, az az elégedettség, mint amire mi vágyunk. Köszönöm szépen a figyelmet. Van esetleg valakinek kérdése? Ezekhez. Igen.
Olvasunk egy verset, hogy nem álltunk meg, hogy a bölcs ember nem zavarja meg az embereket, hogy bele vannak merülve az életben. De ugye nekünk most így, akik megkapták ezt a kegyet, hogy akkor hogy fog a kiugat egyfajta kötelesség és felhívni az emberek figyelmét. Hogy akkor ezt hogy kell látni, hogy milyen mélységig, vagy kinek szólhatunk, kinek nem.
Igazából ez azt jelenti, hogy mindenkinek a helyzetet szerint kell prédikálnia. Tehát, hogy amikor A Bhagavad Gita-nak ez a verse arról szól, hogy egy olyan utasítást adjunk az embereknek, amit tudnak követni. Tehát, hogy ne arra azt ajánljuk nekik, hogy adják fel a tevékenységüket, és csak szolgálják Krisnát egyből, hanem csak végezzék ugyanazt a tevékenységet, amit csinálnak eddig, csak Krisna, csak az eredményükről próbáljanak elmondani. Majd legalább először végezzék a kötelességüket, és legalább a eredmény egy részéből. Tehát, hogy maradjanak abban a helyzetben, amiben vannak. Nem kell változtatni azon a helyzeten, főleg, hogyha valaki családos és gyerekei vannak, hanem csak próbálja valahogy a Krisna tudatot betenni az életükbe. Tehát, hogy nem kell mindent elvárni először az emberektől, csak adni a következő lépést. Jó, tehát, hogy ez a prédikálásról szól, hogy a prédikálást is meg kell csinálni. Következő lépést tanulni. Mert hogyha túl sokat mondunk, ugye itt volt a fejezet elején szó a szannyászról. Igazából ugye ez a lényeg, hogy valaki lemondjon az anyagi világról, anyagi ragaszkodásról, akkor mi lenne a legjobb, hogyha mindenki szannyászt vesz, mert akkor nem kell, nem, le kell mondani a világról. Igen, de mi ezzel a probléma?
Nem tudjuk megtenni.
Hogy ez túl sok? Túl sok egyszerre. És akkor a Bhagavad Gita-ban Krishna nem azt mondja, hogy jó, akkor mondjuk mindenkinek, hogy le kell mondani a világról most azonnal. Nem jó, akkor legalább valamiről, egy kicsiről, és akkor lassan-lassan lépésről lépésre mennünk előre. Akkor valaki végezze az előírt kötelességeit, ami lehet, hogy anyagi tevékenység, de egy próbálja a tettének az eredményét ajánlani Krisnának, és ez a harmadik fejezet, a karma jog, ez pont erről szól, hogy valakinek először nem kell megváltoztatni a tevékenységét. Csak próbálni kell azt a tevékenységet valahogy összekapcsolni Krisnával, azáltal, hogy a tetti eredményét ajánlja Krisnának. És aztán lassan-lassan akkor tud tisztulni az ember. Ez így az?
Igen.
Jó, más kérdés. Igen?
A 35. vers után merült fel az a kérdés bennem, hogy hát hogy is elkerülünk olyan helyzetekben, amikor nem, például konkrétan a saját gyerekeimmel, nem mondom, mit csináljátok, hogy lenne jó, nem vitelezem ki, hogy mit akarok. Akkor egy másik furcsa helyzet adódik elő, hogy ők az ő akaratukat, hogy valami baj van velem, ők akarják, hogy az ő akaratukat vitelezzék ki rajta, mert azt hiszik, hogy tehetetlen vagyok, és úgy nézek rám, mintha képtelen lennék különböző helyzeteket megoldani. És akkor hogy álljunk ilyen helyzetben meg, ami jó Krisna előtti szemszögből, hogy nem csinálok más negatív dolgokat ezzel a viselkedéssel.
Tehát, hogy a szülő nincs kötelező, hogy a gyerekeinek a parancsait kövesse. Tehát, hogyha úgy látja, hogy amit javasolnak a gyerekei, az megfelelő, akkor csinálja, hogyha nem, akkor nem kell csinálni. Nem tudom, hogy pont mire vonatkozik a kérdés.
Nem kötelességem hallgatni és csinálni, amit
nem.
Ők mondanak.
Nem. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy természetesen meg lehet hallgatni őket, és akkor eldöntő, hogy az most megfelelő, vagy nem megfelelő. És hogyha nem megfelelő, akkor nem kell csinálni. Természetesen egy anya akkor szereti segíteni a gyerekeit, de hogyha a gyerekei valami ostobaságot akarnak, akkor a anya nem kell, hogy ezt csinálja. Még akkor sem, hogyha már gyerekei felnőttek. Tudom, akkor kell nekik mondani, hogy ez nem megfelelő. Ezt nem fogom csinálni.
És az például
gyerekeknek is van szabad akarata, az azt jelenti,
hát
hogy... Hát tisztelni aztán lehet segíteni, hogyha érdekli őket, mert valamikor a gyerekeket érdekli, valamikor nem annyira érdekli. Tehát, hogy van egy szabad akaratuk, és amikor már felnőttek, akkor el kell engedni a kezüket. És valamikor lehet, hogy a saját hibájukból kell tanulni, mert valaki tud másból. Hogyha szép szobor nem tudnak tanulni, akkor kell, hogy megcsinálják, szenvednek miatt, és akkor azt majd abból megtanulják, hogyha a szobor nem tudnak megtanulni.
És most azt is mondom magamban, hogy Kisvetetőről jobban, hogy miből kell ők tanuljanak, milyen helyzetből, tehát...
Tehát az a lényeg, hogy az ember tegye meg a kötelességét, amit tud, és aztán bízzuk Krisnába. Tehát, hogy nem lehet valaki más helyett élni az életet. Tehát, hogy egy egyéni élőlény, természetesen van vele kapcsolatunk, hogyha mi családunkhoz tartozik, próbálhatjuk segíteni, de ő még mindig egy egyéni.
Köszönöm.
Szívesen. Más kérdés? Hogyha nincs, akkor a Misi már belemerült a másik világba. Sikerült? Láttad a valóságot? Tatva Darsina. Srila Prabhupád ki, Srila Jánitai Vijay Gauranga ki, Jánitai Góra Prémanandé. És akkor, ahogy szoktuk, két hét múlva mindenkinek jó? Két hét múlva szombaton? Ma van 10-e, akkor az 24-e. Március 24. szombat.